Berta Tibor atya szentbeszédét hallhatják, mely az augusztus 20-ai ünnepi szentmisén hangzott el.
Mint a gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Amikor férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök urak, főtisztelendő áldozóban testvéreim, testvéregyházak innen tisztelt képviselői, szeretett hazánk, állami, társadalmi és kulturális életének tisztelt képviselői, diplomáciai testület megjelent tagjai, kedves testvéreim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat Szent István király napján, minden magyar katona védőszentjének ünnepén. Az emberiségnek, a népeknek, államoknak és intézményeiknek, de az egyháznak is megvolt a gyermekkora, amikor úgy teremtettek kapcsolatot, úgy gondolkodtak, úgy formáltak ítéletet, mint egy gyermek. A felnőtt ember optimális esetben nem szégyelli magát a gyerekkoráért, ugyanakkor józanul megállapítja, hogy felnőttként máshogy gondolkodik és viselkedik. Mindennek megvan, ahogy a Prédikátor könyve mondja, a maga ideje, születésnek és halálnak, vetésnek, aratásnak, lebontásnak, építésnek, sírásnak, nevetésnek, hallgatásnak, szólásnak, szeretetnek, gyűlölködésnek, háborúnak, békének. Szent István korában másnak másképp és máshogy volt itt az ideje. A keresztény spiritualitás odafigyel az idők jeleire és tanul belőlük. Így voltak olyan elemei, amelyek idejüket múlták, és vannak folyamatosan megújuló részei, amelyeket a helyes valóságlátás és valóságértékelés tud érvényre juttatni a lélek segítsége által. Nem elég útra kelni, az úton menni kell egyedül is elsőnek, elől indulni kell. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Első királyunk merte vállalni az elindulás hatalmas felelősségét, és alkalmasnak bizonyult a vezetésre. A középkor kutatók legtöbbje megegyezik abban, hogy a legnagyobb államférfi volt történelmünk folyamán. Olyan uralkodó, aki az irányítás tudományát számos kihívás mellett meg tudta valósítani, amelynek az is része volt, hogy határozottan tovább építette apja Géza nagyfejedelem állam és egyház szervezést elindító munkáját. István rendkívül módon fajsúlyos, számos egyéni meglátással bíró egyéniség volt, erőskezű, hova tovább vaskezű hadvezér, aki az ország belső nyugalmát és külső békéjét egyaránt meg tudta valósítani. Több mint két évtizedes viszonylagos nyugalomban való kormányzása, amely előtt ugyanakkor szorgalmazta a várépítést, nagyban segítette azt a fejlődést, melyet a későbbi viharok bár megtépáztak, de lerombolni nem tudtak. Uralkodása alatt egy sereg erélyes és emberpróbáló döntésre kényszerült, amelyek ma is indulatos vitákat képesek kiváltani. Az árpádházi szentek különös sajátossága, ugyanakkor az érzékeny lelkiismeret, így talán István királyról is kijelenthető, amit Szent László király fogalmaz meg a Montecassinói apáthoz írt levelében. Jó lehet, bűnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül. Szent István egyik főműve a magyarság keresztény hitre való áttérítése, amely bár mai szemmel vállalhatatlan és kíméletlen elemeket is mutatott, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a magyarság már a vándorlás éveiben is ismerte a kereszténységet, a letelepedés utáni hittérítés pedig nagyban támaszkodott a Kárpát-medence keresztény hagyományaira, de a bizánci előzményekre is. Nem volt kisebb feladat a vándorló nép helyhez kötése sem, a magyar törzsek sajátságos szövetségének kialakítása, amely biztosította a belső rendet és a határok védelmét. Életmentő felismerés volt, hogy a magyarság akkor maradhat meg, ha nyitunk a nyugati gondolkodás és kultúra felé, amelyből ugyanakkor nem alárendelt függés, hanem egy önálló állam jött létre. Talán az sem túlzás kijelenteni, hogy nagy fejedelmi időszakával együtt a mintegy 41 éven át tartó uralkodás emberfeletti feladat volt. 1038-ban bekövetkezett halálakor egy teljesen kész megyerendszert, írásos törvényeken nyugvó, nyugat-európai típusú államot, a pápa és számos uralkodó által elismert önálló keresztény királyságot hagyott hátra, és bár ezután nagyon nehéz évtizedek következtek, amit létrehozott, kiállta az idő próbáját. Az, hogy mi itt mindnyájan magyarul beszélhetünk, és hogy egy több mint ezer éve tartó államiságot ünneplünk, az neki köszönhető, akit elsőként a világi uralkodók közül éppen államszervező tevékenysége miatt avattak szenté. Első királyunk olyan példakép tud lenni, akit nem kell eszményíteni. Műveinek máigható eredményei mindennél beszédesebben mutatják nagy formátumú alakját. Szent István előrelátó, vagy még inkább mélyrelátó államférfi volt, amely Istenbe vetett hitéből fakadt. Ez a hit, az átimádkozott éjszakák hite, legendái elbeszélik, hogy sokszor imádkozott éjszaka, a Szentírás nem csak olvasó, hanem radikálisan tettekre váltó hit volt. Ugyanakkor a megváltásra szoruló ember hite is, amely tudatába volt gyöngeségének, és azoknak a kísértéseknek is, amelyek a Teremtés könyvének engedetlenségétől kezdve azt sugallják, hogy Istent feleslegesként, de legalábbis másodrangúként, sőt, zavaró tényezőként tekintse az ember, és háttérbe szorítsa azon dolgok mögé, amelyek éppen sürgetően fontosnak mutatkoznak egy-egy adott élethelyzetben. Ezek a kísértések a körülöttünk levő kisebb és nagyobb környezetünket is érintik, ahogy az 16. Benedek pápa írta, a világot saját erőből Isten nélkül rendbehozni, csak a saját teljesítményre építeni, Isten pedig mint illúziót félreállítani, ez a kísértés fenyeget bennünket sokféle alakban. Szent István király uralkodói cselekedeteit megelőzte egy sajátságos elvonulás az imádságba, amelyből kialakult egy belső összeszedettség, mely ellen tudott állni minden kísértő torzításnak. Helyesen imádkozó ember volt, aki elfogadta Isten uralmát, ahogy imádkozzuk, jöjjön el a te országod, és annak hordozójává vált életmódjában, így sajátságosan jelenvalóvá tudta tenni Isten uralkodását és annak életet átformáló erejét. Királyi méltósága, az élenjárás kiváltsága, a hatalom igézetének kísértése nem mosta el benne a mindennapi ember tudatát, az ember volt gyöngeségeit. A legendák úgy ábrázolják, mint aki törődik az elesettekkel, vagyis mint aki tanúságot akar tenni embertiszteletről és emberszeretetről. Ő, aki mint király meglehetősen keménykező bíró volt, a legendák szerint eltűrte, hogy az éhes koldusok kifosszák és bántalmazzák. Királlyá való koronázása és országalapító tevékenységének kezdete egybeesett a Krisztus utáni első ezredforduló világvég várásának babonás gondolatokat terjesztő feszültségével, de a kereszténységen belüli Iliaszta tévtanítás megjelenésével is, mely Krisztus második eljövetelét és földi uralmának megvalósulását hirdette. Minden bizonnyal Szent István királyunkat is megérintették az ezredvég szorongásai, de józan hite épp úgy megóvta őt, a túlzásokba eső rajongás, vagy a félelem különféle formáitól, de egy evilági, tökéletes ország kiépítésének kísértésétől is. Az első évezred végén azzal az egyházzal fogott hozzá az országépítéshez, amely az evangélium tanítását tisztán akarta megőrizni. István király hitének tisztaságából fakadó valóságérzékkel vette tudomásul a kereszténység képviselőinek gyengeségeit, korának botrányos egyházi problémáit, amelyek azt a kísértést hordozták, hogy a magyarság ne maradjon a krisztusi úton, vagy hogy térjen vissza a pogánsághoz. De ő nem vetette el a kereszténységet. Különbséget tudott tenni a hit és a hitet hirdető Krisztus követése és a magukat Krisztus követőknek mondók között. Meg tudta látni azt az egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak hozni, amely egyedül Istenre épít. Nem volt jelentéktelen az a kísértés sem, hogy a kialakuló állam magába zárkozzék, és csak a saját erejében bízzon, vagy látva a nagy birodalmi erőket, megadja magát és behódoljon. István király hitében nagyon jól tudta, hogy Isten minden nemzetnek más-más természetet, lelki alkatot adott. Ezért fogadott be idegeneket, ha tudást és a szellem erejének értékeit hozták, vagy látta barátságosan vendégül a zarándokokat, akik magyar földön keresztül igyekeztek a Szentföld felé, de meg annyiszor nyomban kardot ragadott a mások a kereszténység köntösében bár, de a hatalom igényével jöttek, és behódolásra akarták kényszeríteni a magyarságot. A Krisztus útjáról való letérés az Istennel perbeszálló és az őt elhagyó kísértés talán akkor volt a legnagyobb az életében, amikor fiát és trónjának örökösét, Imre herceget 1031-ben elveszítette. De éppen gyászában és az utódlás kérdésében mutatkozott meg leginkább a gondviselő Istenbe vetett hitének páratlan ereje, amikor elfogadta azt, amin nem tudott változtatni, ugyanakkor bátorsággal vállalta a lehetséges, legalkalmasabb megoldást. Amikor fia halála után, élete végén elsőként a királyok közül a boldogasszonynak, az Isten anyának ajánlotta az országot, pontosan ezt tette, mégpedig fiúi lelkülettel. Személyes és uralkodói drámájában arra tanít, hogy mennyire szükség van az Istenbe vetett bizalomra. Szent István az ország és a népe javát akarta, korának valóságát figyelembe véve. Sem álmodózó, sem idealista nem volt, abból indult ki, ami van, az pedig, hogy mi kell, ebből következett. Ez volt hitének és politikájának is az alapja. Meggyőződését és lelkiismeretét követte. Példa a ma embere számára. Az 2015-ben Imre hercegnek megfogalmazott intelmekben nagyon szilárd értékrendet, világos útmutatást adott. Katonai nyelven szólva a hercegnek egyfajta parancsot adott, amelyben egyik alapvető rendezési szempont olyan parancsot lehet kiadni, amit végre is lehet hajtani. Ezt a jelenlévő katonák és tábornokok csak megerősíteni tudják. Tapasztalatokon alapuló bölcsessége, vezetői képessége, apai gondoskodása jelenik meg az intelmekben, ahol sajátos életvezetési tanácsokat ad fiának, hogy az önfegyelem eszközeivel hogyan kövessen olyan célokat, amelyek nem csak az ő személyes, de a közjavát is előmozdítják. Az atyai szeretet bensőséges és mély istenhitből táplálkozó hangján fogalmazta meg fiának, hogy miképpen irányítson egy országot, fölhívva a figyelmét az örök igazságokra és értékekre, elsősorban a katolikus hit megőrzésére, az egyház és az egyházi személyek megbecsülésére, a főemberek és a katonák tiszteletére, a vendégek és jövevények gyámolítására, a szülők tiszteletére, türelemre, igazságosságra, az imádság gyakorlására, alázatra, mértékletességre, szelídségre, becsületre, irgalmasságra, szemérmességre. Az intelmekben uralkodói tapasztalatait örökítette meg, így abban egyfajta állambölcsesség is megjelenik. Az örök királyságot és koronát szem előtt tartó király érzékenységet mutatott a földi királyság és korona értékei és érdekei iránt is. Ebben az értelemben az intelmek politikai testamentumként is felfogható. Az intelmek negyedik része a főemberek és a katonák tiszteletéről szól. Az állam negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, szerénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvérei. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden. A katonák megbecsülésének követendő példáját állítja utódai és a következő nemzedékek elé. Bölcsessége megszólítja a ma emberét, vezetőket, elöljárókat, egyháziakat és világiakat, mindazokat, akik a közügyekben részt vesznek, és természetesen a mai honvédség valamennyi katonáját is. Az intelmek időtálló sorai megfontolás tárgyát képezhetik mai világunk állapotában, melyben nagy szomorúsággal és nem kis döbbenettel kell megállapítani, már a történelem során sajnos nem először, hogy az emberi közösség életében olyan mérhetetlen erővel előretörő gonoszság kapott lábra, mely még az ember rosszra való hajlamából is csak nehezen magyarázható meg. Miközben a közeli háború miatt emberek sokasága mutatta fel a segítő és áldozatot szeretett nagyszerű és követendő példáját, azt is tapasztaljuk, hogy a világunk mindennapjaiba beférkőztek megfoghatatlan provokációk, gyűlöletkeltő indulatok, a fölkorbácsolt erőszakosság számos megnyilvánulása. Kedves testvéreim! A mai három szentírási részben van egy mély közös pont, ez pedig a szív, vagyis az ember legmélyebb lényege, az én, az énünk. A mai fegyelem nélküli összekuszált, zavaros ideológiájú indulatokkal, figyelmetlenségekkel és önzéssel teli világban csak úgy tudunk a békesség, a józanság és a rendezettség útjára lépni, ha meg tudjuk tisztítani legbelső világunkat, az énünket, a szívünket. Fiam, nagy gonddal őrizd a szívedet, hallottuk a példabeszédek könyvéből, majd Pál apostol szavait olvastuk fel, az efezusiakhoz írt levélből, szívük megáltalkodottságának következménye minden romlás. Az én személyiségünk legmélyebb lényege képes arra egyedül, hogy egy másik énnel személyes kapcsolatba lépjen. Ebből lesz a mi. És mindig az a kérdés, hogy ez a mi, ez maradandó-e? A mai evangéliumi részletben találhatjuk meg a választ, a sziklára épített házzal, mely a szikla szilárdsága miatt nem dőlt össze a viharban. A szikla maga az Isten. Az ingyenes szeretetben fönnálló, szent háromságos, egy örök Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. Szent István király minden evilági meggondoláson túl azért volt korszakalkotó és zseniális, mert az egyház által a Szentháromságos Egyistennel való kapcsolatba vezette be a magyarságot. Abba a személyes kapcsolatba, amely azt tudja mondani, szeretlek téged, Uram, vagy bocsáss meg nekem, Uram. Ezt a kapcsolatot meg kell tanulnunk, illetve a mai világunkban újra meg kell tanulnunk. Az egyház ezt a szeretett kapcsolatot ajánlja föl a világnak, az Isten Szentháromságos életéből eredő szeretett kapcsolatot, amely az egyetlen szilárd pont, amiben valójában megkapaszkodhatunk. A szív megromlása az, amikor az énünk önmagába fordul, és csak magával foglalkozik. A megáltalkodott szív csak az énnel, csak önmagával törődik. Emiatt van az elfordulás, majd a következetes szembeszegülés és az elidegenedés Istentől, aki valójában a teljes személyesség, és ennek következménye az igazság megismerésének elutasítása, az értelem megromlása, a békétlen zaklatottság, gyűlölködés és háborúskodás, hamis ideológiák követése és a hiába valóságokon való zavaros gondolkodás. A személyiségünk, énünk, szívünk legmélye kapcsolatba lép Jézus által az Atyával a Szentlélekben, akkor ez menthet meg bennünket, családjainkat, nemzetünket, országunkat. Szent István intelmeiben a katolikus hit megőrzéséről beszél az első helyen, hiszen az embernek el kell magát helyeznie a világban, mert ez ad értelmet egy-egy közösségnek, népnek és országnak. Első királyunk ezt a hitet tartotta fontosnak, amely vallja, hogy a világot Isten teremtette és gondviselésével kíséri, ezért az egyes embernek és a népek életének is értelme van. Ez a hit abban is eligazít bennünket, hogy nem az ember uralkodik a világ mindenségen, hanem az örökkévaló Isten, akit nem félelemből kell tisztelnünk, hanem mert a neki megadott köteles tisztelet és dicsőítő elismerés a mi javunkat szolgálja nekünk, családjainknak, közösségünknek, nemzetünknek, és végső soron az egész világnak a javára válik. Ez a hit utat mutat abban is, hogy miképpen kell az embernek megbecsülnie a másik embert, milyen módon lehetséges megvalósítani a közösségi együttélést, nem beszélve a teremtett világ és a természet törvényszerűségeinek tiszteletben tartásáról. Ez a hit végül abban is segít, hogy átérezze az ember, az emberi közösség azt a felelősséget, amely hozzátartozik a mindennapi élet feladataihoz. A hetedik intelemben első királyunk így figyelmeztet bennünket. Ha a bölcsekkel jársz, bölcs leszel. Ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk. Ugyanakkor a szenttel szent leszel, az ártatlannal ártatlan, a kiválasztottal kiválasztott. Adja Isten, hogy követve első királyunkat a szentek, bölcsek és az ártatlanok vezessenek bennünket minden ügyünkben. Szent István király, könyörög hazánkért és népünkért, úgy legyen. Amen.
Berta Tibor atya szentbeszédét hallhatták, mely az augusztus 20-ai ünnepi szentmisén hangzott el. Köszönjük a figyelmet!
Hírek.